Isteni áldás, békesség, dicsőség az Úrnak, kinek-kinek a jó ízése szerint, de mindegyik köszöntés arról szól, hogy az Úr gyermekei vagyunk, benne szeretnénk elmélyedni, szeretnénk, hogyha erős lenne az Isten az mi életünkben, és mi benne lehetnénk abban várva, abban várva ott lehetne az áldás, a békesség, és dicsőhetnénk az Urat. Tehát erről szólnak a mi köszöntéseink, és kevésbé arról, hogy jó napot kívánok, evangélikus vagyok, református vagy baptista vagy bármilyen felekezetünk, így fogadjuk ezeket a köszöntéseket. Hát szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, mint házigazda az evangélikus templomunkban a reformációi sorozat első alkalmával. Egy rövid ige szakaszt felolvasok a testvéreknek, ami szívemre helyeződött erre a mai napra, amely a János evangéliumában megírva az első fejezet 12-11. Versétől. Az ige testvérek közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének a dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette. Ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kapunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Isten soha senki sem látta, az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Amen. Egy imádsággal kezdjük a valamit. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te olyan Isten vagy, aki nem ebben a világban létezel, a te világod része a mi világunk, és mégis úgy tetszett neked, hogy kijelens magad a teremtményeidnek. Olyan jó ezt megtapasztalni igéden keresztül, testvéri közösségen keresztül, a zene hullámhosszán keresztül. Olyan jó megtapasztalni, hogy te kijelented magad, megmutatod magad, és megismerhetővé tetted magad. Köszönjük ezt a nagy kegyelmet. Add meg, hogy ebben a kegyelemben tudjuk erősödni. Ez a kegyelem teljesedhessen ki az életünkben. És add meg azt, hogy ebben a kegyelemben növekedve a te országodat meg tudjuk élni a földi létünkben. Dicsőíts meg magadat most ezen a mai estén is, Urunk. Vágyjuk a te közelségedet, jelenlétedet, szent lelked által, igéd által, azokon a csatornákon keresztül, amiket te meg tudsz mozdítani bennünk. Mutasd meg magadat, hadd ismerjük még inkább, és hadd tudjuk az egész életünket a te kezedbe tenni. Így légy velünk itt most, légy azokkal is, akik ide gondolnak, akik nem tudtak eljönni. Áld meg azokat is, akik a szándékuk szerint itt lennének, de valami megakadályozta őket. Meg azokat is áld meg, Urunk, akik meglettek hívva, de valamiért nem mozdultak meg. Szeretnénk a te közösségedben átélni jelenlétedet. Lelkész testvéreink, itt vannak református lelkész testvéreink, Szabó Pál, Szolák Imre, ő a baptista gyülekezetnek a lelkipásztora a Nagybarsányban, ők is szeretnének köszöntéssel.
Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Itt az ajtónál kaptam egy igéslapot, azt az igét szeretném felolvasni. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bűnkezi mindenkihez, aki segítségül hívja. A kereszténység első szakaszában az volt a csodálatos, hogy mindegy, hogy ki honnan származott, hol foglalt helyet a társadalmi ranglétán, a keresztény közösség egy alternatív közösség volt, ahol ezek a határok elolvadtak, és egyedül egy dolog számított, az, hogy Krisztushoz tartozik az ember vagy sem. Nehéz volt ez, Pál apostol ezért is hinti a rómaiakat, hogy fogadjanak el mindenkit. És azért örülök, hogy most együtt vagyunk, mert a reformációnak nagyon sok áldásáról szoktunk beszélni, de ha lehetne arról beszélni, hogy mi a tragédiája, az az, hogy az egyház hihetetlenül aprózódott és szakadozott tovább. Az ortodoxok néha találkoztam velük, felültem azt, hogy hát ti protestánsok nem tisztelitek az egyházat, azért szakadoztok annyi részre, ma is egyre újabb és újabb kis gyülekezetek, egyházak vannak, és én azért örülök, hogy most így együtt vagyunk, mert ezzel ellen tudunk munkát fordni, hogy az egységet valósítsuk meg, egymásokon megismerjük, és a azt a keresztény közösséget, ami a római korban olyan különleges volt, azt meg tudjuk valósítani, mert megtapasztalni, és azért örülök, hogy ilyen sokféle helyről vagyunk így most így együtt. Úgyhogy remélem, hogy ezt megtapasztaljuk, és ez kamatozódik majd a hétköznapokban, meg majd a koncert utáni beszélgetésben. Úgyhogy örülök, hogy együtt lehetünk.
Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, a gyülekezeteket, a gyülekezetekből érkezőket. Bevallom, azért jöttem el, mert szerettem volna elkísérni zenész testvéreimet, és bár itt nekem semmi dolgom nincs, és ebben nagyon jól érzem magam, mégis itt felállom. Szóval miattuk, és amikor egy órával körülbelül hamarabb ideértünk, és aztán jöttek a beszélgetések egyik a másik után, ismerősök ismerősei által összekötve emberek, úgy egyre jobban érzem én is azt, amiről egyébként az előbb hallottunk, hogy egy közösség része vagyunk, és most nem csak a zenészekkel való közösségért adok hálát, hanem ezért az egész gyülekezetért, a gyülekezettel való közösségért. Így vagyok itt, így fogadjanak engem is, meg minket is a testvérek, és így van a kiváldást.
Köszönjük szépen!
Valóban egyébként a beszélgetések egyik érdekes vonalata volt az, hogy Imre elmondta, hogy a lányommal együtt írták a dolgozatukat, mert hogy a lányom az evangélikus tudományi egyetemen végzett, Imre pedig a baptista teológián, és Anna Marikó református teológiai tanárhoz jártak egy munkacsoportba, ami egyébként nagyon gyümölcsöző volt az életükre nézve, legalábbis Judit is arról számolt be, de Imre is ezt mondta el, hogy voltak ott különböző felekezetűek, és egy munkacsoporton belül dolgoztak a misszió témakörét körbejártak. Ilyen kicsi a világ, ezt csak azért szeretem mondani. A mai esténk menete úgy néz ki, hogy most érdekes kísérettel, nem orgona kísérettel, hanem részhúvos kísérettel énekelni nálunk. Ez ritkán adatik meg evangélikus gyülekezetünkbe, de most együtt énekelhetjük el. Az egyik reformáció éneket, az Erősváron Istenünket, két versszakával. Aztán meghallgatjuk Kis Márté testvérünk, a gyülekezetünk tagját, készült egy rövid előadással, hágítattal reformáció kapcsán, és utána pedig egy másik éneket, a Bibliát a fölnyitott kezdett éneket énekeljük el, szintén részhúvos kísérettel, két versszakkal. És utána meghallgatjuk a részhúvos zenekarnak az előadását, koncertjét. Énekeljük tehát az Erősváron Istenünket a két versszakkal.
Egy kezdő hangot fogunk hallani, és akkor utána egyszer fog a gyülekezet.
Thank you.
Jó egy ilyen belépő. Köszönöm a nagyon szép dallamot, amit hallhattunk. Az egyik kedvenc énekem, úgyhogy nagy bátorítás volt ez most. Mert nem egy könnyű feladatot kaptam, ugyanis 15 percben kell beszélnem a reformációról, ami pedig egy olyan dolog a világtörténelemben, aminek mind a mai napig kihatása van az életünkre. Úgyhogy, ha valaki egyháztörténetbe jártas, ne várjon egy nagyon mély előadást most, viszont arra talán jó lehet ez a rövid kis felvillantása a reformáció okainak vagy hatásának, hogy esetleg egy picit elgondolkodjunk a saját életünkre nézve, hogy vajon mi az, amit a reformáción keresztül kaptunk, vagy mi az, amit akár ma este kaphatunk. Úgyhogy ilyen szemmel nézzük ezt a rövid kis előadást. Nem tudom, hogy a kivetítés az már látszik-e, tehát kim van-e, hogy reformáció, egy visszaigazolást kérnék. Még nincs, akkor mindjárt kint lesz. Jó, köszönöm. Elsődlegesen szeretnék beszélni a reformációhoz vezető útról. Nyilván nem kezdem el a legelején, de azokról az aktualitásokról, aminek következtében a reformáció létrejött, vagy ami miatt egyáltalán elindulhatott. Ennek az elsődleges kiváltó oka az az volt, hogy nagyon sok visszaélés volt az akkori egyházban. Tulajdonképpen elveszítette azokat az alapokat az egyház, amire az Úr Jézus Krisztus és az apostolok tanítása hívatta az egyházat. Gyakorlatilag, amit el lehet mondani, nagyon komoly erkölcsi és nagyon komoly más jellegű bűnöket elkövettek az egyház vezetői. Ennek legfőbb oka az volt, hogy a hatalom és a pénz elkezdett összpontosulni a római egyháznak a kezében, és tulajdonképpen nagyon komoly hatalomra és vagyonra tettek szert. Ezzel együtt járt az erkölcstelenség, a papságnak az erkölcstelensége. Emellett ott volt még az is, hogy magukat az egyházi címeket pénzért adományozták ilyen-olyan nemeseknek, tehát meg lehetett vásárolni püspökségeket vagy hasonló jogokat. És ott volt az a fő ok, amiről talán mindannyian tudunk, hogy az üdvösséget is elkezdték kiárusítani. És ez egy döbbenetes dolog, hiszen az Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy kegyelméből ingyen adja az üdvösséget, és mégis a búcsúcédulák kapcsán, mégis az erekjék kapcsán, a hamis teológiát, amit fölépítettek, annak kapcsán elkezdték kiárusítani az üdvösséget is. És hát tulajdonképpen ez volt az egyik fontos kiváltó oka a reformációnak. Emellett ebben a korban láthatjuk azt, hogy a nemzetállamok kezdenek egy kicsit megerősödni, és ez ahhoz köthető, hogy nagyon sok háború volt. Egyrészről akár a francia-angol háborúkra gondolok itt, vagy másrészről az iszlám térhódítása, a törökök térhódítása nagyon veszélyeztette Európát, és éppen ezért a nemzetek, a nemzeti gondolkodás egyre divatosabb lett, és hát ugye ebben benne volt az is, hogy a pápaság, ami tulajdonképpen egybe tartotta sok birodalmat, mint egy fennhatósága alatt, ez is ennek hatására egy picit elkezdett meggyengülni. Aztán ott volt még a reneszánsz és a humanizmus, ami megelőzte a reformációt, és ez is előkészítette a talajt ahhoz, hogy majd értő fülekre találjon Luther Mártonnak az üzenete. Ennek az egyik nagy képviselője Rotterdami Erasmus volt, aki tulajdonképpen egy belső megújulást akart, egy erkölcsi megújulást szeretett volna a római egyházon belül. Emellett még fontos tudni róla, hogy görögről latinra lefordította a Bibliát, és ehhez egy kommentárt is írt. Aztán itt még meg kell említeni a könyvnyomtatásnak a feltalálását. Ugye Gutenberg 1450-ben a könyvnyomtatás elindult, ez is egy nagyon nagy segítséget adott a reformáció útjának. Tudományfejlődése, a nagy földrajzi felfedezések, csillagászat fejlődés, ezek mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy az egyházba vetett egyetlen alap, vagy ez a bizalom, ez kezdjen egy kicsit meginogni. A társadalmi helyzet a nagy földrajzi felfedezéseknek köszönhetően, és amellett, hogy egyre biztonságosabb útvonalakat sikerült kialakítani a kereskedelembe, ez azt eredményezte, hogy létrejött egy olyan kereskedelmi egy olyan kereskedő réteg, akik tulajdonképpen nem nemesek voltak, nem olyan értelme földes urak, hanem a polgárságból kerültek ki, viszont nagyon nagy hatalommal és nagyon nagy pénzzel rendelkeztek. Tehát kialakult egy olyan gazdag réteg, akik nagyon nagy hatalomra tettek szert a pénzük miatt. Emellett pedig egyre inkább fokozódott már a parasztságnak az elégedetlensége, mivel tulajdonképpen ezt mondhatjuk így, hogy robot vagy kényszermunka, ugye ismerjük ezt a fogalmat, akár a robot a kényszermunka miatt, vagy akár a parasztoknak a röghöz kötésével szembe. Nagyon nagy lázadások, vagy nagyon nagy ellenszem volt már az emberekben, és hát igazából ez mind előidézte azt, hogy egy nagy elégedetlenség volt a szegényebb rétegekben. És ami talán az egyik tényleg előfutára volt már a reformációnak, ezt így is nevezzük, hogy előreformációs mozgalmak. Itt többet is lehetne említeni, de én most kettőt szeretnék különösen kiemelni. Wycliffe mozgalmát a 14. században Angliába, és a Hus János, tehát a huszitáknak a mozgalmát Cseh országba. Nagyjából hasonló alapelveket vallottak mind a ketten, gyakorlatilag a Szentírást újra alapnak és tekintélynek gondolták. Fontos volt számukra az életszentség, fontos volt számukra az, hogy az Úr Jézus Krisztus, mint megváltó jelenjen meg, és hát szembe mentek azokkal a hamis tanításokkal. Megdöbbentő, amúgy érdekes Hus Jánosnak elolvasni, amire ő rádöbben, nagyon hasonló Luther gondolataihoz, tehát nagyon sok hasonlóság van benne. És gyakorlatilag ezek mind-mind azt készítették elő, hogy elérkezzünk a reformációhoz. Hát a reformáció, direkt odaírtam, hogy tömör üzenete, mert hát mondom, erről rengeteg szakirodalom, vagy nagyon sok mindent lehetne olvasni. Én hiszem azt, hogy a reformációnak a tömör üzenete az volt, hogy visszatérés az alapokhoz. Hogy visszatérni azokhoz az alapokhoz, amit az Úr Jézus Krisztus és az ő tanítványai ott a kereszthalál után, amikor elindultak a missziói parancsra, elkezdtek hirdetni az embereknek. Visszatérni az alapokhoz, és hát ismerjük a négy szólát, ha lehet így mondani, ismerős számunkra: egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal, egyedül Krisztus által, és egyedül a Szentírásból. Ezek olyan alap dolgok voltak, amiktől addigra már az akkori egyház teljesen eltért. Teljesen más alapokra helyezte a hitéletét, a maga által kialakított teológiai, mondhatom így, hamis teológiai látására, akár a purgatóriumtól kezdve, akár a búcsúcédulákon át, tehát mondom, nagyon komoly eltérések voltak már az alapoktól, és ezt ismerte föl tulajdonképpen Luther Márton, és aztán ennek hatására nagyon sok ember, hogy vissza kell térni az alapokhoz. Hogy nincsen más út, csak kegyelemből, hitáltal Jézus Krisztus váltság halála az egyedüli út, és nincsenek, nem a hagyományok számítanak, hanem egyedül a Szentírás. És talán ez, ami számomra ennek egy fontos üzenete, hogy az üdvösség ingyen elérhető. Ez egy óriási üzenet volt abban a korban, hogy ingyen, hitáltal kegyelmet kaphatunk az Istentől. Akkor az emberek azt hitték, hogy csak akkor fognak majd a mennyországba jutni, hogyha jó sok pénzt, meg jó sok zarándoklatot, meg erekét megvesznek, meg zarándoklatokra elmennek, és ott volt bennük a félelem, hogy még akkor se biztos. És ez egy óriási üzenete volt a reformációnak, az alap, amit az Úr Jézus is meghirdetett. Szegényeknek hirdette az evangéliumot. Csodálatos üzenete ez a reformációnak. És hogy milyen hatása volt, hát itt is rengeteg mindent el lehetne mondani. Nagyon sok hatása volt a reformációnak, például a hitéletben, ezt már hallhattuk, hogy új felekezetek vagy új egyházak jöttek létre, habár nem ez volt az eredeti szándék, nem ez volt az eredeti elképzelés, akár Luther részéről, ő hitt abban, hogy belülről meg lehet reformálni, még az elején hitt abban, hogy belülről meg lehet reformálni a katolikus egyházat, de aztán nem így alakult, tehát több felekezet jött létre, és hát ami talán egy fontos üzenete, vagy fontos hatása volt még a hitéletben, hogy nagyon sokan felszabadultak a római iga, tehát a római egyháznak az igája alól. Felszabadultak arra, hogy a saját nyelvükön hallhatták az Isten igéjét, Sokszor addig nem is értették az Isten dolgait, és teljesen ki voltak szolgáltatva azoknak a papoknak, akik a saját elképzelésük szerint tanították ezeket az embereket. Amikor viszont a saját nyelvükön hallhatták Isten igét, akkor elkezdhették megélni, és ez segíthetett abban a hitéletben, hogy egy személyes hitéletük legyen az Úr Jézus Krisztusban az Atyával. Személyes hitéletnek a fontossága. Nem a nagy általános keresztség, stb., amik már itt részben el is hangzottak, hanem a személyes hitéletnek a fontossága előtérbe került a reformáció hatására, hogy kegyelemből élhették meg a hitüket, és nem pedig rettegésből. Azért ez egy óriási különbség. Szerintem mi nem igazán tudunk ebbe belegondolni, hogy micsoda különbség lehet, hogy azért akarok vallásos, azért akarok az Istennel valamit, mert rettegek tőle és félek tőle, és ezért bármire hajlandó vagyok, hogy megértem azt az örömüzenetet, azt a szeretetet, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia jött el értem. Csodálatos hatása volt ez az emberek életére. Aztán persze a kultúrára is volt hatása, elég, ha csak abba belegondolunk, hogy lefordították a Bibliát, akár német nyelvre, vagy aztán utána több bibliafordítás, ugye magyarra is lefordították, tehát óriási hatása volt a nemzeti nyelveknek a megerősödésére, és aztán a reformáció és a humanizmus bizonyos területeken egymásra talált, akár a zenére gondolok, akár a művészetekre, festészetre, irodalomra, de ugyanakkor nagyon fontos hatása volt a társadalomra is, hiszen elég, hogyha csak abba belegondolunk, hogy az oktatás, a családon belüli oktatásnak fontos hangsúlya és szerepe lett, akár csak Luther Márton, ahogy bátorítja a családfőket, hogy tanítsák a gyermekeiket a kis KT alapján, tanítsák őket az Isten igéjére, az Isten dolgaira, aztán ennek valahol gyorsabb, van, ahol lassabb folyamata lesz az, hogy egy idő után egyszer csak eljutunk oda, hogy általános oktatás, általános iskola, mi már nem is tudjuk elképzelni, hogy voltak olyan korok, amikor nem volt általános iskola, nem volt általános oktatás, az emberek nem tudtak írni, olvasni. Ez is óriási felszabadító erő lehetett. De megerősödtek a nemzetállamok, akár Anglia vagy Németország a reformáció hatására. És ez nem egy exakt dolog, de azt tudjuk, hogy gazdasági növekedés az elindult mai fogalmaink szerint, és én hiszem, hogy azért indulhatott el, mert emberek felszabadultak, emberek Jézus Krisztusba akár új életet, célokat, értelmet találhattak. És mondom, ez nem bebizonyított, ez csak én tettem mellé, hogy valószínű, hogy ez jó hatással volt a gazdaságra is. Az általános műveltség, tudjuk azt, hogy Magyarországon is ekkor több egyetem, akár Sárospatakon, Debrecenben, több helyen alakulnak egyetemek, tehát az oktatás is elindul egy jobb irányba. És hát azt sem szabad eltagadni, hogy ennek hatására, tehát a reformációnak a hatására több helyen, bár ezzel a reformátorok többségében nem értettek egyet, de parasztfelkelések is voltak, hasonló lázongások is voltak, tehát ilyen jellegű hatása is volt azért a reformációnak, de ez egy mellékág. És a kérdés az, hogy ma mit érne mondjuk egy reformáció? Mi történne akkor, hogyha Luther Márton itt élne ma közöttünk, mondjuk, és ugyanúgy kifüggeszteni a tételeit. Nyilván, ha mindannyian megvizsgáljuk az egyházainkat, akkor tudnánk pár olyan területet mondani, ahol reformációra lenne szükség. De vajon tudna-e ma is működni? Én azt mondom, hogy nem feltétlenül biztos, de ez az én véleményem, hogy tudna működni, mivel más vallási helyzet van ma már. Elég csak abba belegondolni, amit itt hallottunk református lelkipásztor testvérünktől, hogy felekezeti sokaság van, tehát rengeteg felekezet van már. Nem is biztos, hogy ma mondunk egy számot, lehet, hogy holnap már 15-tel több van, tehát nem is tudjuk konkrétan azt, hogy hány fajta féle felekezet van. Tehát rengeteg, nagyon sokszínű. Aztán rengeteg teológiai forrásunk, ismeretünk van már. Az általános műveltségünk is sokkal magasabb, és elérhetőek számunkra akár több nyelven, többféle teológiai tanulmányok, nagyon sokszínű az egyéni embernek a tudása a vallással kapcsolatban. De igazából azért gondolom, hogy nem működne, nem is a vallási helyzet miatt, hanem a társadalmi helyzet miatt. Hiszen a mai társadalmunk az teljesen más alapokon nyugszik, mint a reformáció idejében lévő társadalom. Itt elég csak abba belegondolnunk, hogy a felvilágosodás kapcsán szépen lassan elindult az a folyamat, hogy Isten ki került az emberek gondolkodásából. Az Isten már nincs ott az alap gondolatok között, nem az első tényező, nem az első kérdés az emberek életébe, az Isten és az üdvösség kérdése kevésbé fontos az emberek számára. De gondoljunk csak akár az evolúciós elméletre, ami kihúzta a teremtés történetnek, a teremtő Istennek a gondolatát az emberek sokaságának a fejéből, ami céltalanná tett sok emberi életet, hiszen hogyha én csak egy intelligens majom vagyok, és több milliárd éven keresztül tartott, hogy ide kifejlődjek, akkor mi az a 60-70-80 év az én életembe? Nagyon sok dolog, akár a liberalizmus, a marxizmus, kommunizmus, ateizmus, most mondhatnám az izmusokat, rengeteg olyan dolog történt, mire ide jutottunk, hogy Isten nem tényező a mai élő emberek számára. A legtöbb ember számára nem tényező Isten. Éppen ezért kiszögeznének akár reformáló jelleggel tételeket, az emberek valószínűleg megvonnák a vállukat, lehet, hogy lenne egy fél perces hír a híradóba, de még lehet, hogy az se, mert nem politikai jellegű. És akkor innentől kezdve nem nagyon lehetne hatása, én azt gondolom most, olyan tömeges hatása, mint ami közel 500 évvel ezelőtt volt. Viszont van egy jó hírem, hogy a te személyes életedbe lehet ma is reformáció. És én abban hiszek, hogy a reformációnak hatása lehet a te személyes életedre ma. És nem biztos, hogy ez olyan látványos, nem biztos, hogy ez olyan nagy kaliberű lesz, mint 500 évvel ezelőtt, ami volt, de személyesen hozzád eljuthat a reformációnak az üzenete, amiről beszéltem, hogy vissza az alapokhoz. És röviden, zárásként hadd mondjam el, hogy az én életemben ez hogy történt meg. Hogy hogyan reformálta meg, vagy hogyan újította meg, inkább ezt mondom, az Úr Jézus Krisztus az én életemet. Én egy hívő családban nőttem fel, nagyon sok mindent tudtam az Úr Jézusról, ismertem a bibliai történeteket, tudtam, hogy bűnösök az emberek, tudtam, hogy az Úr Jézusnál van a kegyelem, de mindez nem jelentett sokat számomra. Ismertem a történeteket, de nem hatolt ez a szívemig. Aztán belekerültem egy olyan krízisbe az életem során, amikor teljesen eljutottam odáig, hogy tagadtam Istent. Tagadtam Isten létét, megtagadtam mindazt, amit a szüleimtől alapként kaptam, és ennek következményeképpen egy mély lejtőre került az én életem. És ebbe a mély lejtőbe egy egyszerű kis szó egyszer csak behangzott, amikor ott voltam egyedül a kis magányomba, a kis mélységembe, egyszer csak beszólalt egy szó egy eszközön keresztül, Isten küldött egy embert, aki annyit mondott, hogy imádkozzál. És akkor már 2 éve nem imádkoztam, vagy 2,5 éve Istenhez, és akkor egy alkut ajánlottam Istennek, hogy ha megsegít ebben a nehéz helyzetemben, akkor elmegyek egy csendes hétre. És Isten olyan kegyelmes volt, hogy meghallgatott. És ott voltam azon a csendes héten, és az ige beszélt velem. Az Isten igéje megszólította az életemet, és arról beszélt, amiről a reformáció, hogy szükségem van rá, mert elveszett ember vagyok az Úr Jézus Krisztus nélkül. És akkor fogadhattam el őt, és elkezdődhetett egy új élet számomra. És ez legalább olyan látványos, aki ismert előtte, meg ismer most, mint amit a reformáció a társadalomba elért, ezt az én életembe vitte véghez az Úr Jézus Krisztus. És ma a te életedben is megtörténhet ez, személyes lehet számodra is az Isten igéje. Hiszen nem más fedeztek fel a reformátorok, hanem ezt, hogy az Isten igéje személyesen a te életedre is hatással tud lenni. Én bátorítok mindenkit, hogy nyissuk ki a szívünket az Úr Jézus Krisztus előtt, fogadjuk el az ő kegyelmét, és akkor lehet egy reformált új életünk. És zárásként egy igét szeretnék felolvasni a testvéreknek a római levélből, a 3. fejezet 21. versétől a 26. verséig. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Köszönöm a figyelmet, erős várom Istenünk.
Amiről már az előbb is hallhattunk, az Isten igényéről. Ugye az ember, amikor problémás helyzetbe kerül, vagy akármilyen élethelyzetbe kerül, keres megoldásokat, keres alternatívákat, és próbál valahogy eligazodni. Nos, nem mindig jó helyre gyúrunk, de hogyha az Isten igényéhez gyúrunk, és megpróbáljuk a Biblia alapján elemezni az élethelyzeteinket, akkor nem fogunk sohasem csalódni. A következő ének tehát erről szól, és ezt fogja megnyitni a mi szolgálati blokkunkat. És okáltatják meg a testvérünk.
Szintén egy kezdő hangot hallunk, és utána egyből
lábunk megáll kapuidban, Jeruzsálem. Jeruzsálem, te szépen épített város, részeid jól illenek egymáshoz. Oda járnak a törzsek, az Úr törzsei, Izraelnek szóló rendelkezés az, hogy ott magasztalják az Úr nevét. Mert ott állnak a bírói székek, Dávid házának székei. Kívánják oda békét Jeruzsálemnek. Legyenek boldogok, akik téged szeretnek. Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban. Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség neked. Istenünknek, az Úrnak a házáért is jót kívánok neked. Ezt fogjuk játszani. És hoztam a testvéreknek két igét, amivel köszöntöm a testvéreket, mert hiszen, hogy testvérek vagyunk az Úrban, és azt hallottuk az előbb, hogy a reformáció hatásai. És amikor mondta a testvér, hogy a reformáció hatása, akkor rögtön azért elég, hogy az én életemben a reformáció hatása. És így értek, hogy sok is megreformált élet, nagy erő van benne. A példamutatás, a becsületesség, az Istenre figyelés, visszatérés a gyökerekhez, Isten igényével való élés, abban nagy erő van. És ha így megreformálódik a mi életünk, hagyjuk, hogy a jó Isten ezt elvégezze bennünk, sok kis pici megreformált élet az előre fog vinni bennünket, és annak már nagy ereje van. És amivel szeretnék köszönteni mindenkit a zenekar nevében, az két Zsoltár vers. Tégy Uram, tégy jót Uram a jókkal, az igaz szívűekkel. Legyen rajtatok az Úr áldása, áldunk benneteket az Úr nevében. Ezzel áldás kívánással köszöntjük mindenkit.
támasz engem. Szükséges ugye, hogy aki Istenben hisz, aki Isten követi, az ne csak vallja, hanem dicsérje és dicsőítse is őt, és ezt akár énekel, akár pedig zenekarral is tegyük. 15-ös.
ismerős dallamokat, gondolom a testvérek szívében is ezek a ismerős dallamok megmozdultak. És jó azt így megélni, és amikor Pali testvérem mondta, hogy szétszakadva él az egyház, meg is szoktuk énekelni, meg Máté is mondta, hogy a reformáció után sok része szakadtunk. Bennem ez mindig úgy él, hogy én az egyház alatt nem az evangélikus egyházunkat értem, vagy a református, vagy a római katolikus, baptisták, metodisták, és lehetne sorolni még a sor, mert amikor a Szentírás egyházról beszél, akkor nem ez az emberi képződményekre, vagy képződményekre beszél, hanem a Krisztus testéről beszél. És én ezt úgy vélem, úgy látom, hogy a református testvérek is Krisztus teste tagjaként egy egyház tagjai vagyunk. Tehát aztán most különböző zászlók alatt menetelünk, vagy különböző közösségben jönünk össze, ez részletkérdés, de mint ahogy említettem az elején, hogy a baptista lelkésztest és a lányommal együtt készült a záró dolgozatát megírni. Meg hát én magam is szolgáltam a nagyvarsányi gyülekezetben néhány évvel ezelőtt, egy Katona László volt a lelkész, akkor ott Horváth Géza volt a református lelkész, és akkor mind a ketten meghívtak különböző egyik év az egyik hívott, meg másik év a másik hívott meg. Egyik év az egyik parókián szállásoltam, utána pedig a másikon. De jó volt megélni azt, hogy Krisztusban nincs különbség egyik-másik között, hanem ha benne élünk, akkor egy-egyház tagjaiként élhetjük az életünket. És azért is terveztük ezt így Pali testvéremmel, hogy a reformáció gyülekezet jöjjünk össze, éljük meg együtt ezt a reformáció ünnepet, mert az én meggyőződésem az, hogy az Isten nyúlt vele az egyház életébe, és nem Luther Márton unalmas óráiban kitalált valamit, hogy aztán Kálvin tovább fejlesztette, és akkor lettek belőle egyházat, és hogyan tudnánk még aprítani az egyházat, hanem az Isten belenyúlt az egyház életébe, és én hiszem azt, hogy minden ember javára, római katolikus testvérek javára is szolgált az, hogy akkor az Isten ott ezt kijelentette. És hát nagyon sokat formálódott egyébként az egyház helyzete attól az időtől, amikor Máté fölvázolt, hogy mi volt a reformáció idején. És jó volt olvasni egyébként a mai napi igényhez kapcsolódó egy-egy áhítatot közölnek az evangélikus egyházunkban, a Luther Jelölvendő Keresztények című könyvéből egy gondolat volt, ami arról beszél, hogy miben van nekünk közösségünk. És nagyon jó, hogy nem a fejsimogatásban a közösségünk, hogy állj, kedves evangélikus testvér, de jó, hogy itt vagy, meg kedves baptista testvér, de jó, hogy itt vagy, nekünk az igében van közösségünk, az ige alapján van közösségünk. És ez nem attól függ, hogy evangélikus, baptista, metodista, és ki tudja, mifélék vagyunk, hanem ha az ige alapján élünk, ha Krisztus élhet a szívünkben, akkor testvérek vagyunk. És akkor testvérként élhetjük meg a közösséget. Az az előszakolt közösség, hogy nem engedek a másiknak, de azért jöjjünk össze, hogy csináljunk valamit, annak nincs értelme. Úgy, hogy egymás szemébe nézni, körbe lenni, lélekben, akár testben is, keverre lenni a testvéreket. Ennek van alapja, ennek van helyzete most itt a reformáció alkalmában is. Nagyon köszönöm, hogy együtt lehetünk tehát ezen a zenés esten. Majd messzire jöttek a testvérek, de ide szánták az időt, energiát, és köszönjük szépen, hogy ezzel közelebb hoztam szívunkat a mennyi atyánkhoz. Mint ahogy a testvérek tudják, ez egy sorozat kezdete, illetve a kezdés az, amikor a lelkész csere volt a két gyülekezetben, mert tehát nem szószéket cseréltünk, hanem a lelkészt. Pali testvére mit kérdett az igény pénzelik a református testvérek között. Most ezen a szerdán egy zenés estel vagyunk együtt, következő szerdán megint lesz egy zenés este, egy más típusú, stílusú. Vinnyés József jön és a Huszár Gál munkásságát kutatta, dolgozta körül egy könyvben, most adott egy CD-t. Mondhatni azt, hogy itt lesz a bemutatója a könyvének és a CD-jének, ami egyébként tudományos munka is, de mindenképpen lelki tevékenység is. A záró alkalom pedig 30-án vasárnap az Isten tisztelet és utána következő délutáni előadás, illetve egy Kantemus koncerttel fejezzük be a reformáció sorozatunkat. Erre is szeretettel várjuk a testvéreket. Természetesen nincs vége most az alkalomnak, a másik teremben Peja és Béni sütemény mellett együtt lehetünk még átbeszélve ezeket a gondolatokat, amik az előadásban is előjöttek, a zene kapcsán is szívünkre megfogalmazódhatott, vagy egyáltalán egymás látva is megfogalmazódott bennünk. Tehát még nem búcsúzom, hanem felügyelő mutatja utat, hogy merre haladhatunk a másik terem felé. Én azt is elmondom a testvéreknek, hogy van egy specialitás is, a földprogramunk által termelt csicsókából, batátából kóstolók vihetnek a testvérek, illetve talán pattogatni való kukorica is van, amit biokörülmények között termelnek a cigány testvérek, egyrészt másrészt pedig itt az alkoholkó területen is. Mert egyébként a görögszállás cigány misszióban is vannak itt néhány testvérek. Hát menjünk át a másik terembe, és még élvezzük egymás közelségét. Thank you.